Isten igényét ezen a délelőttön, a már felolvasott szakaszból, a példabeszédek könyvéből olvasom, a harmadik fejezetből az ötödik és a hatodik vers álljon előttünk, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát a példabeszédek könyvének a harmadik fejezetéből az ötödik és hatodik vers így szól. Bizalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útadat. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a húsvét utáni első vasárnap az egyházi ünnepkörben a Quasimodo Geniti vasárnapja, amelyet arról neveztek el, amit az igében olvasunk Pál apostolnál, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan tej után vágyakozzatok. Vagyis arról beszél az apostol, hogy mint újszülött csecsemők, mint gyermekek vágyakozzatok Isten igéje után. Miért is kell nekünk Isten igéje után vágyakozni? És egyáltalán hogyan is fogalmazódik meg az emberben ez a vágy? Mert ugye olyan sokan mondják ki, hogy persze, hát egy régi könyv, amiben ugyan elmondhatjuk, hogy vannak igazságok, vannak bölcsességek, éppen ugye a példabeszédek könyvéből olvastam föl is, hát ahogy végig tekinthettük ezt a rövid kis 17 verset, mondhatjuk azt, hogy szinte minden egyes gondolata, minden egyes verse önmagában is megáll, és olyan bölcsességeket tár elénk, amelyről azt mondhatjuk, hogy hát ezek nagy segítségünkre lehetnek az életünkben. Ha egy kicsit megfogadjuk őt, vagy egy kicsit elgondolkodunk fölötte, és megpróbálunk e szerint élni. Tehát, hogy igen, vannak a Szentírásban olyan dolgok, olyan szép történetek, vagy olyan bölcs mondások, amire talán elmondhatjuk, hogy igen, hát erre érdemes odafigyelni. Ez egy fontos része lehet az életünknek. Mint újszülött csecsemők, mint a gyermek, így fogadjátok ezeket a szavakat. Mondhatjuk, hogy igyátok, teljesen legyen a ti életeteknek a része, mint ahogy olvassuk ugye a kicsi Sámuelnél, akiről azt olvassuk az igében, a Sámuel első könyvében, hogy úgy fogadta az Isten szavát, az Isten igéjét, hogy abból egy darabot sem, egy igét sem engedett, hogy a földre essen. Ami nem azt jelenti, hogy nem ejtette le a tekercseket, hanem az, hogy mindent beivott a lelkébe. Tehát úgy olvasta Isten igéjét, amiről tudta, hogy ez neki szól. Ezzel Isten őt akarja megszólítani, és ezzel valamilyen üzenetet akar neki adni. Az egyik ilyen kérdés, ami felvetődhet ma reggel, vagy ma délelőtt nekünk, vagy számunkra, hogy vajon mi így vágyakozunk-e arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Hogy akkor, amikor Isten igéjét olvassuk, vagy felolvassák nekünk, akkor nem elkalandozunk, nem itt is, ott is jár az eszünk, és gondolunk ezerféle más dologra, hanem amikor Isten szól hozzánk, akár úgy, hogy valaki felolvassa az igét, vagy amikor én előveszem, vagy talán csak egy részt olvasok el a bibliai útmutatóból, vagy esetleg valaki elmond nekem egy üzenetet az igéből, akkor vajon odafigyelek-e rá, hogy ezen keresztül Isten nekem akar valamit mondani. Valamire fel akarja hívni a figyelmemet. És segíteni akar engem abban, hogy az életemet úgy éljem, és olyan úton járjak, ahogy a Zsoltáríró mondja, hogy a lábamnak szövéteke legyen a te igét, hogy ez engem jó útra vezessen, tökéletes úton tudjon vezetni, és békességet adjon. Amikor az apostol arról beszél, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan tej után, vagyis a hamisítatlan ige után vágyakozzatok, akkor erről beszél. És ugyanezt állítja elénk Salamon, a királya, az ő példabeszédének a könyvében, hogy erre figyeljetek ti is. És miért fontos nekünk Salamonnak a szavát megfigyelnünk, vagy megértenünk, vagy magunkévá tenni, és megszívlelni? Azért, mert olyan dolgokról beszél Salamon, aki ezt az életében tapasztalta meg. Hogy mit jelent az ember életében, amikor figyel Isten szavára, amikor úgy veszi, hogy annak minden egyes üzenete neki szól, és rajta szeretne segíteni, és neki akar vigasztalást adni, vagy amikor az ember elengedi a füle mellett. Mert annyi minden másra figyelünk, annyi minden más betölti a mi szívünket, annyi minden megterheli az életünket, és amikor nem figyelünk rá, akkor minden megváltozik az ember életében. És Salamon király, amikor elénk állítja ezeket a gondolatokat, és azt mondja, hogy legyen bizalmad az Úrban, sőt, így kezdi ezt a fejezetet, hogy fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, és azt, amit én mondok neked, azt megőrizze a te lelke, vagy a te elméd. Vagyis vésd az eszedbe azt, amit én most mondok neked. Ne engedd, hogy úgy, mint az Úr Jézusnak a példájában, vagy a példázatában, ugye a földbe esett gabonamag történetében olvassuk, hogy amikor megérkezik a mag, elvetette a magot, akkor jönnek a madarak is. Szépen fölcsipegetik, és nem marad meg, és nem terem gyümölcsöt. Nem lesz 100 annyi, vagy 50 annyi, vagy 30 annyi, mert elmegy. Hát így van a mi életünkben is Isten igéje, hogy ugyan szólhat az ige, ugyan hallgathatom hétről hétre, ugyan elővehetem minden nap az igét, de amikor nincsen számomra annak üzenete, és nem jut el a szívemig, akkor hiába való minden. És azt mondja Salamon, hogy ő ezt az ő életében tapasztalta meg. Mert Salamon átélt nagy csodákat az Isten jelenlétében. Isten csodálatosan megáldotta ezt a királyt. Mindig olyan örömmel olvasom, vagy ilyen emelkedett szívvel olvasom akkor, amikor arról olvasunk az igében, hogy még Séba királynője is elment Salamonhoz, és megnézte, és csodálta azt, amit Istentől kapott. És ki is mondta, hogy hatalmas Isten az, aki ezt a te életedben cselekedte. Mert Salamon figyelt Isten szavára, és nem volt olyan nagy Izrael népe, nem volt olyan erős Izrael népe soha a történelem folyamán, mint Salamon király idejében. Miért? Mert Istenre figyelt. És azt mondja Salamon, hogy ezért hallgass az én tanításomra, ezért legyen bizodalmad az Úrban, és ne a saját elmédre támaszkodj, mert ha erre támaszkodsz, és nem az Úrra, akkor olyan helyzetbe fogsz kerülni, mint én. Mert Salamon igen gazdag volt, Isten valóban naggyá tette az életét, de arról is olvasunk az igében, hogy aztán elfeledkezett az Úrról. Elhagyta az Urat, nem vette komolyan az ő szavát, gazdag lett, meggazdagodott, és aztán minden egyéb más betöltötte a szívét, és akkor már másra figyelt. Azt mondja Isten igéje, hogy feleségeket vett, ágyasokat vett, még kimondani is szörnyű, hogyha azt olvassuk az igében, hogy volt 700 felesége, 300 ágyasa. Persze mondhatjuk, hogy hát abban az időben egy királynak ez természetes volt, ez mutatta az ő nagyságát. De nem az a kérdés, hogy mit kezdő egy ennyi asszonnyal, hanem az, hogy miért kellett ez neki. A probléma nem abban van, hogy van 700 felesége, hanem 300 asszonya, bár ez is probléma, de az, probléma nem ebben van, hanem az alapjában, hogy elhagyta az Urat, és más töltötte be a szívét, és jönnek a kívánságok. Nem asszonyokban lehet mérni, ma már itt Magyarországon a férfiak sem asszonyokban mérik azt, hogy mennyi feleségünk van, milyen a kívánsága, mint ahogy az asszonyok sem a férfiakban mérik a kívánságaikat, hanem annyi minden más dologban, ami fontosabbá válik az életünkben, mint Isten. És ez a baj. És azt mondja az ige, hogy ez lett az ő veszte, hogy más után kezdett vágyakozni. Pedig olyan szépen indult. Vagy mi is olyan szépen indultunk. Betöltötte a vágy a szívünket arra, hogy Istentől valami nagyot kapjunk, valami tökéleteset, valami szépet, valami jót. Akár úgy, ahogy talán sokan elmondhatjuk magunkról, amikor először hallottuk az Isten igényét, és észrevettük azokat a bölcsességeket, amiket maga Jézus mondott nekünk, vagy amit akár a salamoni bölcsességből olvashattunk, és betöltötte a szívünket, amikor azt mondtuk, hogy ez nekünk szól, ez rólunk szól, ezt Isten nekünk üzeni, és hogyha ezeket betartjuk, akkor egy olyan életet és tökéletes, jó életet fogunk élni, amelyre mindannyian vágyunk. És ezután vágyakoztunk, és ezután vágyakozott Salamon is. És aztán arról olvasunk, hogy elfordult az Úrtól. Sőt, nem csak, hogy elfordult az Úrtól, hanem az 1 Királyok 11-ben pedig már arról olvasunk, hogy Isten megharagudott. Megharagudott Salamonra, mert elfordult az ő szíve az Úrtól. Pedig olyan csodákat élhetett át Isten jelenlétében. És milyen nyomorúságos érzés lehetett Salamonnak, amikor Isten előre tudatta vele, hogy az, amit ő felépített, az, amit Istentől kapott, amiért még elmondhatjuk azért is, hogy küzdött, harcolt, mert igen, Isten adott neki bölcsességet, Isten adott neki lehetőséget, de a harcokat Salamonnak kellett megharcolnia. És amikor ránézett az ő birodalmára, egyrészt ott volt a szívében az a vágy, hogy hálát adjon Istennek, hogy igen, Isten idáig eljuttatta, de ugyanakkor pedig, mint ahogy mindannyiunknak, amikor a kezünknek a munkáját nézzük, hogy megcsináltuk. Persze nem mondom, hogy ez az én magam erejéből volt, de hogy Isten adott ehhez erőt, hogy megcsináljunk egy pici dolgot. Az embernek nem kell nagy dolgokra gondolni, csak akkor, amikor ilyenkor tavasszal különösképpen észreveszik az emberek, amikor kicsit rendbe rakják a vetemégyes kertet, elültetik újra a virágokat, és akkor azt vesszük észre, hogy kezdenek kibomlani, ugye a rügyek, kezdenek kibomlani ezek a virágok, és egyszer csak zöld lesz, megjelennek az első virágok, és egyrészt hálát ad az ember Istennek, hogy olyan csodálatos a teremtett világ, másrészt pedig azért milyen jó látni az embernek a munkájának a gyümölcsét, mert Isten megáldja. És hát így gondolkozott Salamon is, hogy Isten megáldotta őt, és látta azt, hogy megelégedett emberek voltak Isten népe, mert gazdaggá tette Isten nem csak Salamont, hanem az ő népét is. Hát persze, hogy örvendezett. És most pedig azt olvassuk, hogy Isten megmondta neki, hogy mindez hiába valóvá lesz. Hogy semmi nem marad belőle. És a gyermekei ezekből már semmit nem fognak megtapasztalni, legalábbis az örömből, hanem tudjuk aztán, hogy mi történik Salamon halála után, ketté szakad az ország, a gyerekek egymásnak esnek, és minden vége. Hogy ezért mondja Salamon, hogy fiam, hát hallgass rám, nézd meg, idős korában írta ezeket a szavakat, amikor már már érezhető volt a hanyatlás. Minden érezhető volt, és nézd meg, hogy mivé lettem. Nem tudom, testvéreim, hogy hogy látjuk a magunk életét. Hogy hova jutottunk el. Mi az, amit átadunk, mi az, amit tovább tudunk adni a következő nemzedéknek. Csak a magunk életét vizsgáljuk meg egy kicsit. Hogy akkor, amikor majd elmegyünk innen, akkor valami nagy áldást adunk át. Valami olyan jó dolgot, amit átadhattunk gyermekeinknek, amit ők tovább vihetnek, vagy életünk végére mindent elrontunk, és nem lesz áldás rajta. Emlékezzünk csak Mózesnek az imádságára a 90. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy és a mi kezeinknek munkáját tedd állandóvá, és a mi kezeinknek munkáját tedd állandóvá. Tehát, hogy úgy élni az életünket, hogy egyrészt mi is átéljük az életünkben a csodákat, az Isten jelenlétét, hogy igazgassa a mi útjainkat, ahogy itt mondja a példabeszédek írója. Tedd állandóvá, mert nagyon jól látjuk azt, hogy minden viszonylagos ebben a világban. Hát ezt látta Salamon is. Amikor azt látja, hogy minden megváltozott, az ő halála után minden tönkrement, amiért ő küzdött, amiért ő imádkozott, amit Isten elkészített. Csak azért, mert nem figyelt Isten szavára. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol rozsda és moly megemészti, ahol a rablók kiássák, hanem gyűjtsetek kincset a mennyben. Azt a kincset, ami nem múlik el, ami állandóvá válik az ember életében. De akkor mit tanulhatunk mi Salamontól? Attól a Salamontól, aki nagyon szépen kezdte az életét, de mondhatjuk, hogy csúfos lett ennek a vége. Hát akkor miért beszél ő nekünk? Ugye, olyan könnyedén mondjuk ki. Hát könnyen beszélsz te. Na de te is mégiscsak elmentél egy más irányba. Akkor mi volt ennek az oka? Persze most idős korodra megint megváltozott minden, mert láttad a nyomorúságodat. Hát mit tanulhatunk mi egy ilyen embertől? Egyrészt tanulhatjuk azt, amit felépített Isten segítségével. Mert nem lehet azt sem eltitkolni, amit ő Isten jelenlétében átélt. Amit ő megtapasztalt. És mi az, ami nekem mindig is példa lehet az imádságával kapcsolatban, emlékezzünk csak az ő történetére, hogy amikor Isten őt kiválasztotta királynak, és az ő királlyá történő koronázásakor, amikor Isten elhívta őt, akkor mondott egy nagyon szép imádságot. Ami szívből jövő imádság volt, és elmondta, hogy Uram, én nem kérek tőled gazdagságot, én nem kérek tőled hatalmat, nem kérek tőled mást, csak bölcsességet, bölcs szívet arra, hogy a legjobban tudjam a te népedet igazgatni. És bölcsességet arra, hogy a magam életét is a legjobban tudjam igazgatni. Nekem ez elég. Vajon volt már, amikor mi ezt kimondtuk? Hogy Uram, nem akarunk mást, csak téged, a te vezetésedet, a te kegyelmedet, a te áldásodat a mi életünkre, amiről ma olvastunk az igében, mint újszülött csecsemők, mint gyermekek, vágyakozzatok az Isten vezetésére, az ő igényére. Hát erre vágyott Salamon. De sok veszély van ezen a úton. És nem véletlen, hogy egykor maga Dávid is emlékeztette önmagát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el az ő jó téteményeiről. Mert könnyen elesünk. Emlékezzünk csak arra nagyon szép és fontos gondolatra, amikor azt mondja az apostol, hogy vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essen. Vigyázzál, hogy el ne ess, pedig azt gondolod, hogy eljutottál valahova. És amikor Salamon kimondta ezeket a szavakat, akkor tele volt azzal a vágyal, hogy majd Isten őt megáldja, és ez valósággá is vált. És nem úgy indult el ezen az úton, nehogy azt gondoljuk, hogy majd ő el fog esni. Nem úgy gondolta az életét. Tiszta vágyal szerette volna az Istent dicsőíteni az ő életében, mert annyi jót kapott tőle. Vagy gondoljunk csak Júdásra, ugye most közel vagyunk még a húsvéthoz, és közel vagyunk ahhoz is, amikor megdöbbenéssel olvastuk a Szentírásban azt, hogy ez a szeretett tanítvány eladja az ő mesterét 30 ezüstért. Szóval gondoljunk csak bele, hogy 3 év alatt milyen változás, milyen fordulat történt ennek az embernek az életében. Pedig nem úgy indult el, amikor Jézus elhívta őt, és emlékezzünk csak a Cselekedetek könyvén, vagy bocsánat, a evangéliumok elején, amikor olyan szépen leírja a Szentírás, és kiválasztott 12-t, és sorolta. És ott volt közöttük Júdás. Nem ő volt a legnagyobb apostol, nem ő volt mindig legelől, és nagyon keveset tudunk róla, de úgy indult el, hogy tiszta szívvel akarta az Urat követni, hogy örvendezett a lelke, amikor az Úr őt kiválasztotta, amikor azt mondta, hogy gyere, tartozz ahhoz a kicsi körhöz, akit mindenre megtanítok, és tele volt örömmel, hogy az Úr elhívta őt. És nem úgy indult el, hogy majd 3 év múlva ő fogja elővenni azt a 30 ezüstöt. És ő lesz az, aki csókkal árulja el az Urat. És ő lesz az, aki feladja őt. Mi az, ami őt mozgatta, nem tudjuk. Annyiféle gondolat van, hogy miért is lehetett az, hogy elárulta. De nem az a fontos, hogy mi volt, hanem az, hogy hogyan hagyta el az Urat. Hogyan vált tőle el, és mennyire nem figyelt az ő útjára. De hát, ha Salamon ilyen helyzetbe került, olyan szépen indult el. Ha Júdás ilyen helyzetbe került, sőt, elmondhatjuk, hogy Péter is megtagadta az Urat, akkor mi? Akkor mi is elhagyhatjuk. Mi az, ami biztosítékot jelent, hogy mi mindvégig kitartunk majd mellette? Mit tehetünk mi? Azt mondja a Szentíró, hogy bizodalmad legyen az Úrban. Milyen módszerrel lehet megmaradni az Úrban? Az egyiket hagy említsem, csak nagyon röviden, ami nagyon fontos. Azt mondja az Úr Péternek, hogy Péter, én imádkoztam érted. Vagy az Úr Jézus imádkozott a tanítványaiért. Ebben olyan jó lenne bízni. Bízzál az Úrban, bizodalmad legyen az Úrban. Nagyon fontos dolog az, amikor az életünk értelméről, az életünk útjáról beszélünk, az Isten által adott bölcsességről és gazdagságról beszélünk, az Isten által igazított útjainkról, hogy nem vagyunk egyedül, mert az Úr velünk van. Imádkozott értünk. És a másik dolog, hogy bennünket is erre bíztatott. Egyrészt, hogy imádkozzatok és kísértésnek benne essetek, és hogy legyetek résen, mert vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essen. Azt mondja az Úr Káinnak valamikor a kezdetek kezdetén, hogy vigyázz Káin, mert a bűn az ajtód előtt áll, és rád leselkedik. rád van vágyódása, de te uralkodjál fölötte. De te uralkodj felette. Mindenkit más módon kísért meg. Más módon próbál bennünket a jó útról, a tökéletesség útjáról elvinni. Emlékezzünk csak Salamonra, emlékezzünk Dávidra, vagy emlékezzünk éppen Sámsonra, hát mindegyiket, mi az, ami elvitte. Dávidot egy asszony, Salamont ezer asszony, ha így mondhatjuk, ezer asszony volt a veszte, Sámson szintén egy asszony, a vágyak, a vágyainknak a kiélése, megélése a mindennapokban is. Bocsánat az asszonyok felé egy ilyen megjegyzésem lenne, hogy nem az asszonyokkal van a baj, hanem az, hogy igenis, az emberi szívben mindig ott a vágy, hogy valami más kapjunk, valami más legyen a miénk. De elvitte. És mindegyiknek ez lett a veszte, mert nem az Úrra figyelt, hanem a vágyait akarta megélni, kiélni. Tehát mindannyiunkra leselkedik a kígyó. Lehet, hogy kenyér kérdéssel próbál bennünket elhitetni, vagy máshogy kísért meg bennünket, vagy a világi kívánságok által, de azt mondja Isten igéje, hogy de te uralkodj felette. Van lehetőség erre. Hogyan? Hogy az én parancsolatomat megőrizd. Hogy bizodalmad legyen az Úrban, és ne a magad értelmére támaszkodjál. A 119. Zsoltárban van egy nagyon szép vers, a 9. vers, amikor azt mondja a Zsoltáríró, hogy miképpen őrizheti meg az ifjú az ő útját, ha nem a te igéd megtartása által. Nagyon szépen elmondja, hogy ez az, ami megtarthat bennünket. Ez ad békességet az életedbe, és nem más, és nem a kívánságok, ami után vágyakozol, és nem az jelenti a biztonságot. Amikor a filippi börtönőr olyan nagy bizonyosságban él, hogy hát neki minden rendben van az életében, vagy legalábbis ő azt gondolta, hogy olyan biztos állása volt. Mert valahogy azt érzi, hogy biztos az állásom, jó helyen vagyok. Még azt is mondhatjuk, hogy szerette az élet, szerette a munkáját, bár én ezt nehezen tudom elképzelni, de valószínű, hogy még ez is meg lehetett, hogy ő harmonikusan élt. És azt mondta, hogy rendben van az életem, hát ez egy nyugdíjas állás. Még lehet, hogy a családomnak is, a mögöttem lévő korosztálynak is át tudom adni ezt a munkát. Ez egy bizalmi állás. És nézzük csak, egyetlen egy nap, amikor jött egy kis földrengés, persze azt nem tudta, hogy mi volt ennek az oka, és amikor bemegy, és azt látja, hogy kifordulva a helyükről az ajtók, és meg akarja ölni magát, mert minden tönkre ment. És akkor azt mondja Pál, hogy ne tedd, mert itt vagyunk. És akkor esik le neki, és akkor kezdett egyik pillanatról a másikra, mondhatjuk, hogy behatol, behasít a gondolataiban, hogy hát ennyi az ember élete, mit kell cselekednem, hogy örök életem legyen, mit kell cselekednem, hogy békességben éljek, hogy Isten igazgassa az útjaimat. Azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És ez elég volt. És behívta őt, és megtért az ő egész háza népe. És elindult egy olyan úton, amelyben bizodalma volt az Úrban, amikor már nem maga értelmére támaszkodott, amikor nem önmagában bízott. És átélte azt, hogy Isten igazgatja az ő útjait, mert megismerte őt. Salamon ezt ismerte meg. Salamon ezen az úton járt, és azt mondja nekünk, hogy vigyázzunk. mert ő ezen az úton elcsúszott. Ezen az úton nem tudott végigjárni, és bánja, hogy nem tette ezt meg. De azt akarja elénk állítani, hogy mi tanuljunk az ő példájából. Tanuljunk belőle, hogy hova vezet bennünket Isten, és milyen áldásokban tud részesíteni, ha figyelünk rá. És azt is elénk állítja, hogy mi lesz akkor, ha elhagyjuk őt, mi ne hagyjuk el őt. Nekünk legyen bizodalmunk az Úrban. A teljes elménkkel forduljunk felé, és ne a magunk értelmében bízzunk. Hogy legyen számunkra az Isten igéje olyan étel, mint a csecsemő számára a tej, amely mindent jelent, ami éltet, ami táplál, ami békességet ad, hisz ez az Istennel való közösséget is mutatja. Ott vagyunk az Isten kebelén, az ő szeretetében, és ez nekünk elég. Pál azt mondja, hogy ilyen módon éljünk mi Isten jelenlétében, és ezt mondja Salamon is, hogy tegyük ezt, mert ő átélte, mert ő megtapasztalta ennek az áldását. Hát adja az Úr, hogy mi is átéljük, mi is megtapasztaljuk, és ne akarjuk őt elhagyni. Ne engedjük, hogy bármi is megkísértsen bennünket. Bízzunk az Úrban, és figyeljünk az ő szavára. Adja az Úr, hogy az az áldás, amit átélt Salamon, amit átéltek azok az emberek, akik mindvégig kitartottak az Úr mellett, az az áldás legyen a miénk is. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.